Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, köszönjük, hogy a csöndet is tőled kaptuk. És köszönjük, hogy megcsendesítesz, köszönjük, hogy te rád figyelhetünk. Kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő órákat itt a közösségünkben, az előadást, majd a csoportos beszélgetést. Légy itt közöttünk, és hadd tanuljunk tőled, hogy hogyan válhatunk mi érett férfiúvá te előtted. Amen.
Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a szombatot ilyen férfiasságra adták, és az érettséggel akarnak foglalkozni. Köszönöm a meghívást is, ha bár próbáltam elhárítani, de rajtam ragadt. Tehát mondtam, hogy egy szülő az mindig elfogult a saját gyerekeivel kapcsolatban, tehát én nem igazán vagyok hiteles annak megítélésében, hogy valóban éretre sikerült-e nevelni a gyermekeinket. Továbbá abban a nagyon érdekes állapotban vagyunk, az üres fészekre készülve, hogy még mind a három, gyakorlatilag mind a három fiunk otthon van, legalábbis papíron, meg diák, meg eltartott, meg stb. És hát ez annak ellenére fennáll, hogy mind a három időközben nagykorú lett. A téma maga is egy kicsit, hogy úgy mondjam, nehéz, meg számomra személyesen is nehéz, és most egy pár személyes szót még itten bemutatkozásként, ami a témához is kapcsolódik. Nekem ez a férfiasság témája és az apasság témája érdekes volt, mert a hitbeli pályafutásom is valahogy úgy indult, és akkor kezdődött, vagy akkor vett egy nagy lendületet, amikor 12 évesen édesapám meghalt. Édesanyám egyedül nevelt fel hármunkat, és ilyen értelemben a későbbi kapcsolataimban állandóan kerestem a férfi mintákat, hogy mit is kell majd csinálnom, amikor én férj leszek és apa leszek. És aztán később már megvolt mind a három gyerekünk, amikor jött az a nagy felismerés, hogy a gyerekeimet különösebben nem az érdekli, hogy én mit nem kaptam meg gyerekkoromban, őket az érdekli, hogy ők megkapják-e azt a szüleiktől, amire nekik szükségük van. A szülőként és a szülői szerepről beszélni szintén egy nagyon kényes téma. Egyrészt bizonyos szakmákat biztos lehet úgy csinálni, hogy valaki tökéletesen csinálja. Szülőnek lenni tökéletesen nem nagyon lehet. Tehát én kevés olyan szülővel találkoztam még, aki visszatekintve nem mondta volna azt, hogy hát tudtam volna valamit itt még jobban, itt még kellett volna többet, itt még lett volna egy kis kiegészíteni való, és ha még lenne egy kis időm, és a gyerek nem ment volna el, akkor még ezt, meg azt, meg amazt elmondtam volna, megmondtam volna neki. Talán ismerős Bernhard Shaw-nak az a tanárokat kicsit kifigurázó mondása, de szülői szerepnél is talán előjön, és nem is szeretnék így járni. Shaw mondja, hogy aki tudja, csinálja, aki nem, azt tanítja. Úgyhogy keresztényként és Istent követve nyilvánvalóan szeretném a Bibliát előszedni, és majd ilyen nem ismerve senkit, inkább csak majd szólok néha, hogy egy-egy igeverset kérnék, hogy valaki olvasson fel. Amúgy a család és szülő témakörben a biblikus jelzőt néha egy kicsit nehéz értelmeznünk. Szintén egy későbbi felismerésem volt. Ha megnézzük a Bibliában leírt családokat, nagyon kevés úgynevezett ideális családdal találkozunk. Tehát nagyon sok gyengeség, nagyon sok hiba, nagyon sok bűn és annak következményei. Valaki egyszer így fogalmazott, hogy a Biblia drasztikusan az igazságot és a valóságot tárja elénk. Tehát most gondoljuk csak végig, hogy kik lennének ilyen mintacsaládok előttünk, akik azt mondhatnák, hogy na, én szeretném, ha az én családom ilyen lenne, és akkor azt találjuk, hogy így családilag kevés minta áll előttünk. Nyilvánvalóan persze a hibákból is lehet tanulni, és mi is gyakran mondjuk a gyerekeinknek, hogy hát nézd, fiam, én ezt elrontottam, te csináld másként. Az egy külön csalódás a szülőnek, amikor azt látja, hogy a gyerek nem csinálja másként, hanem ő is elköveti ugyanazt a hibát, amit mi elkövettünk annak idején. Hát a szülői szerepről két gondolat jut eszembe, és ezt szeretném elmondani. Az egyik az, hogy ez egy felelősség. Az a felelősség, hogy megpróbáljuk elvezetni a gyerekeinket a teljes függéstől a teljes függetlenségig. Isten valamiért úgy döntött, hogy mindenki egy maga tehetetlen csecsemőként lássa meg a napvilágot, és ez alól még a saját fiát se vonta ki. És egy teljesen magára hagyott csecsemő ugye nem igazán életképes, abszolút rá van utalva a környezetére, és ezt a csecsemőt kell elvezetnünk odáig, amikor azt mondhatjuk, hogy már semmi segítségre nincs szüksége, megáll a maga lábán, és tudja, hogy mit tegyen. És amikor elbocsátjuk, és azt mondjuk, hogy na fiam, itt a vége az én közvetlen befolyásomnak, vagy amit, mint szülő, mondok neked, mint fiamnak, akkor szeretnénk, ha úgy menne el, ha ez a három szó jellemezni az életét, az érettség, az önállóság és a felelősség. A másik dolog, amit szülőként az ember mindig tapasztal, és tetszik, nem tetszik, ez van, a szülői szerep a legjobb nevelő eszköz Isten kezében velünk szemben. Tehát amikor az a kis porony megszületett, az ember akkor úgy megdöbbent, hogy na most akkor mi van? Most ezzel mit kell csinálni? Még az elsőnél. Aztán később is, amikor kezdett nem úgy viselkedni, ahogy szerettük volna, nem úgy viselkedni, ahogy az adott könyvekbe leírták, akkor néztük, hogy akkor most mit kell csinálni. Kérdeztünk embereket, csak ezzel az a baj, hogy mindenki mást mondott. A szüleink is mondtak valamit, a barátaink is mondtak valamit, és volt, amikor az egyik működött, és volt, amikor a másik működött, tehát nem találtunk egy olyan igazi tekintélyt, aki azt mondta volna, hogy na, én majd mindig megmondom, mi van, bármikor gyere, hívjál fel, vagy gyere el hozzánk, és segítek. A szülői szerepnek még van egy másik sajátossága, hogy ez egy ilyen kétfős feladat, tehát eredetileg úgy van kitalálva a dolog, hogy van egy apa, meg van egy anya. Természetesen van olyan, hogy egyszülős család, és az is tud működni, és ahogy korábban említettem, én is egy ilyen csonka, de nem diszfunkcionális családból származom. A szülői szerep, és erre talán az ember keveset gondol, meg az érettség, amit célként kitűz, feladata az, hogy a gyermekeinket elbocsássuk otthonról. A szülő nagyon sokszor inkább magához kötni szeretni a gyereket, és ritkán gondol arra, hogy ez az isteni küldetésem és feladatom, hogy készé tegyem őket arra, hogy elmenjenek. Nagyon érdekes, amit János mond erről az időszakról. Azt mondja, nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. És szülőként erre a szintre szeretnénk eljutni. Mert akkor járnak a gyerekeink az igazságban, nem akkor, amikor volt eset, igazgató behivatott, intő, meg a gyerek rosszul viselkedett, és nyilvánvalóan a gyerek kénytelen volt utána igazságban járni, mert az iskolai és a szülői kényszer elég erős volt a környezetében, hanem amikor már teljesen a saját döntéseit hozza, teljesen a saját életét éli, és akkor azt látom szülőként, azt hallom vissza másoktól, hogy ez a gyerek igazságban jár. Ez a gyerek szavahihető és szavatartó. Elmúlt időszakban, már tudva a témát és készülve az előadásra, egy meglepő felfedezést tettem, ha bár az adott mintavételi csoport is adta a témát, tehát olyan 20 és 30 közötti egyedülálló lányokkal kerültem beszélgető viszonyba, akiket megkérdeztem, hogy most mit gondolnak erről a témáról is, mondom, egy kis muníciót hát ha adnak, meg az érett férfiúságról és a férfi szerepről, és nagyon keresztény lányok, és meglepő módon azt mondták, hogy tudod, az igazság, hogy nem sokat látok ilyen fiút. Járok gyülekezetbe, járok ide, járok oda, és nem igazán látom azt, hogy a férfiak felvennék a felelősséget, nem igazán látom, hogy ilyenek lennének. A férfi szerep, illetve gyereknevelés, meg hát a Biblia kapcsán nyilvánvalóan Jézus az, akivel próbálunk sokat foglalkozni, tanításaival is, meg személyével is. Érdekes, hogy Jézus gyerekkoráról van egy feljegyzésünk a Lukács evangéliumából, és akkor mindjárt kérnék egy önkéntes jelentkezőt, aki a második fejezetből a 41-től az 52. versig elolvasná ezt a szakaszt, és kérdezném is, hogy figyeljük, hogy mit vesztek észre benne, fő pontokat. Most nem fogjuk kielemezni az egész szakaszt, én két gondolatot, vagy két részt fogok majd kiragadni ebből a szakaszból, de sok van benne, amit szülőként érdemes megfigyelnünk.
Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak a gyermek Jézus, ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt? Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.
Köszönöm. Tehát egy családi helyzet, ahol Jézus szomorúságot okoz a szüleinek. Mit veszünk még észre benne? Szülőként, apaként, akár gyerekként. Igen, ez egyik eltűnt. Eltűnt, egy napot külön töltöttek, szülő és a serdülő gyermek, és nem is szülők észre se vették, hogy a gyermek eltűnt. Igen, jól érezte magát, komoly emberekkel beszélgetett. Első eset, illetve a másik, ami sokak számára érdekes felfedezés, ugye az engedelmesség, hogy igaz, hogy fontosabb az Isten dolgaival foglalkoznom, de 12 éves vagyok, és a szüleimnek tartozom engedelmességgel, és elmegy a szüleivel. Ezt a mondatot, hogy nem volt velük a gyerek, és a szülei ezt nem vették észre, most szeretném kiragadni a környezetéből. Tudom, ez tehát nem ilyen szabályos biblia magyarázat, és egy picit gondoljunk bele, hogy nem így vagyunk el saját gyerekeinkkel. Hogy nincs velünk a gyerek, és nem vesszük észre. Megyünk valamerre, és a gyerek lemarad. Vagy a gyerek megy valamerre, és mi nem vesszük észre, hogy ő merre megy, és mi maradtunk le. Sokan azt éljük meg most itt a 21. században, hogy egy felgyorsult világban élünk, akkora a szakadék köztünk és a gyerekeink között, mint köztünk és a nagyszüleink között volt. Nem mint a köztünk és a szüleink között. Nem értjük néha, amit beszélnek, nem tudjuk néha használni azt a technikát, amit ők használnak, és létrejön egy generációs szakadék. Nem tudjuk, hogy mi van velük. Sokszor. Tehát reggel elmegy az iskolába, hazajön, de hogy mi minden hatás éri őt ott, mi nem értjük. A dolog fordított is, tehát elmondjuk, hogy fiam, ezt vagy azt gondolom ezekről, azt meg ő nem érti. Ugye nekünk a diavetítés gyerekkorunkban még így nézett ki. Ők már nem láttak ilyen diavetítőt, és egy csomó olyan technika, tehát például szivatóval indítani egy autót, az manapság már ismeretlen egy 18 éves gyermeknek, vagy 17, amikor már jogosítványt lehet szerezni, tehát elfordítom a kulcsot, az megy. Mindegy, hogy dízel vagy benzines. Mi időnkben ezek a dolgok még másként mentek, és ugye néha szívesen mesélgetünk, fiam, bezzeg az én időmben, de a fiamat nem én nagyon érdekli, hogy bezzeg az én időmben mi volt. Tehát nem volt ott a gyerek, és mintegy látjuk ezt a fizikai szétválást, ami nem az az igazi elválás, amikor a gyerek elindul a maga útjára. A másik gondolat, amit szintén innen szeretnék kiragadni, az, hogy a Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ennek egy fajta ilyen alkalmazását és javaslatot tudnám a következő táblázatot mindenkinek ajánlani. A dolog úgy néz ki, hogy ezt a négy területet, hogy bölcsesség, a testi fejlődés, a lelki fejlődés, és amit ott úgy mond, hogy emberek előtti kedvesség, arra azt mondanám, hogy a társasági élet, a társadalomba való bekapcsolódás, ezt a négy területet szemügyre venni a gyermekeinknél, és azt mondani, hogy tudatosan készíteni és fejleszteni őket ezeken a területeken. A másik, hogy a szülői szerep és a szülői feladat egy időben behatárolt és bekorlátozott dolog. Tehát nem úgy van, hogy összeírom magamnak, hogy van 576 feladat, és akkor majd én beosztom a saját kedvem és időbeosztásom szerint, hogy mikor melyiket fogom a gyereknek megtanítani, hanem az idő az egy nagyon kemény, komoly tényező. Tehát vannak dolgok, amit már egész korán talán még nem is tud beszélni, de már tanítanunk kell, és vannak dolgok, amiknek egyszerűen lejár az ideje, és már nem lehet arról a dologról további tanítást adni. Ezt az idő tengelyt csak leegyszerűsítve erre a 3-6 éves időszakra osztanám. Most akik pszichológiával, meg nem tudom, mindenfélével foglalkoznak, azok még ezeket is tudják jól osztogatni. Nem is az a lényeg, hogy hol húzzuk meg ezeket a vonalakat, hanem sokkal inkább az, hogy tudjuk, érezzük, lássuk, hogy mi van a gyermekünkkel, illetve próbáljunk meg ezeken a területeken valamilyen módon segíteni őket, hogy előre jussanak. Tehát az első iskola előtti időszak, aztán a mostani rendszerben, ugye lehet mondani, az első, az általános iskola az a 6 éves időszak, aztán most a 6-osztályos gimnáziumot tekintve, vagy így a serdülőkort egy ilyen fordulópontnak tekintve és 12 évre téve, az egy ilyen felkészítési időszak, és ugye a 18 plusz a felnőtt időszak. Szülőnek az ember mindig szülő marad. Tehát akármit csinál a gyerek, én akkor is az apja leszek, ha 100 éves lesz, és én meg 130, vagy akármennyi, vagy 80 és 110, vagy mindegy. Tehát ezen a kapcsolaton változtatni nem lehet, a szülő mindig is hatással lesz a gyerekére, csak ez a hatás más és másként fog megnyilvánulni. Két igét odaírtam a sarokba, és ezeket kérnék szintén két jelentkezőt, ezek már rövidebbek. Egy-egy gondolat, ami segít ahhoz, hogy ezt a táblázatot komolyan vegyük. Tehát vegyük a példabeszédek 3-1. Nem, prédikátor. Csak figyelem az elalvási tényezőt, mert a sötét miatt ugye hajlam ebéd után, sötétben azért nehéz a dolog. Prédikátor 3-1.
Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Tehát, amikor elővesszük a gyermekünket, akkor meg kell nézni, és minek a megszabott ideje van az ő életében. És aminek a megszabott idejét érezzük, azt kellene vele tennünk és gyakoroltatnunk. Ugyanez a gondolat egy picit más megfogalmazásban, ha megtaláltad.
Issakár fiai között ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tenni az Izraelnek, 200 főember és a parancsnokság alatt egész alatt lévő egész tudomság.
Köszönöm. Felismerték az időt, tudták, mit kell tenni. Sokszor beszélgetek szülőkkel, akik felismerik az időt, és tudják, hogy 5 évvel ezelőtt mit kellett volna tenni. Vagy 10. És ebben van nagy előnyünk, amikor a Bibliát megfelelően, meg alaposan forgatjuk, és odafigyelünk, hogy a mostnak, a jelen időnek a sürgetését és aktualitását képesek legyünk feldolgozni. Amikor a férfi szereplő gondolkozunk, akkor meg kell próbálni a megfelelő dolgokat megtalálni ezekben a megfelelő kis kockákba vagy boxokba. Tehát mire van szüksége az én fiamnak bölcsességben, testi növekedésben, lelkiekben és társasági kapcsolataiban, hogy érett férfiként menjen tovább. És nyilvánvalóan ezen a területen adódnak mindegyik területen különbségek fiúk és lányok között. Tehát például a testi fejlődésük is más, fiúknak a mozgásigénye is más, a birkózás igényük sokkal erősebb, a test elleni küzdelmet, harcot nagyon szokták szeretni. Emlékszem, egy időben a mieinkkel egész kicsik voltak, az volt a kedvenc szórakozásuk, és volt, hogy egy órát el tudtunk ezzel tölteni, vagy többet is. Ha hazajöttem munkából, akkor úgy hívtuk ezt a játékot, hogy területfoglaló. Az volt a lényege, hogy leterítettünk egy szivacsot a szoba közepére, én arra ráfeküdtem, és nekik hármuknak engem arról le kellett volna görgetniük. Na most szegények persze nem, azt nem tudták, hogy hogy lehet egy összedolgozni, tehát egymás ellen dolgoztak néha, úgyhogy így nyerő helyzetben voltam, továbbá mondjuk a 90 kilóm se volt éppen könnyű nekik, de mindig felvették a küzdelmet és csinálták. Na most ezekre a játékokra nyilvánvalóan a lányok kevésbé szoktak vevők lenni, vagy alkalmasak, illetve sport tekintetében a fiúk néha egész extrém sportokra is vonzódnak, és néha a szülőnek ez nehéz, vagy fáj, de bizonyos dolgokat valóban meg kell engedni, vagy nekünk kell kezdeményezni, hogy menjél, mozogjál, erősödjél, mert az energiáidat így tudod jól levezetni, és így leszel igazi férfi. Persze a férfi szerepről mindenkinek egy kicsit más jut eszébe. Az egyik, amit látnunk kell, és pláne egy bibliaolvasó emberként, hogy a férfi szerepnek azért van egy kulturális környezete, és egy kulturális elvárása, amiben vagyunk. Tehát ha az Ószövetséget nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott egy egész más kultúra van, tehát ugye sokan hozzák ezt a több nehézség kérdést, meg egyebet, meg sok minden másként működött azokban az időkben. Az egyik, amit ugye keresünk az ószövetségi példákban és mintákban is, hogy mik azok az örök üzenetek, amiket Isten úgy bízott ránk, hogy ezt tovább kell vinnünk, és valóban vannak olyan kulturális dolgok, amikben azt kell mondanunk, hogy igen, Ábrahámnak még sátorban kellett lakni, de nekünk azért már valami másfajta lakhelyet lenne érdemes keresnünk. A másik, amit a Bibliával és hát Ó és Új Szövetséggel együtt is látnunk kell, a Szentírásnak van egy nagyon patriarchális szemlélete és egy patriarchális környezet, ahol ezeket leírják, ezeket a történeteket és igazságokat, amiben megint azt kell látnunk, hogy van bizonyos torzítás. Tehát amikor Jézushoz odahozzák a házasságtörő nőt, nem olvasunk arról, hogy hoztak volna Jézus elé házasságtörő férfit. Pedig nők egyedül nem szoktak házasságot törni önmagukban. Tehát meg ahogy történész barátomtól tudom, a történelmet mindig a győztesek írják. Tehát emiatt azt mindig bele kell kalkulálni, hogy ami le van írva, az a győztesek szempontjából van leírva, és a Szentírásban is azt látjuk, hogy amikor a férfiak írják le a történeteket, vagy ott a mondjuk az újszövetségi korban a farizeusok, hát azzal nem annyit foglalkoztak, hogy ők mennyit vétkeztek, de a másik vétkét azt nagyon pontosan és nagyon jól tudták azonosítani és bemutatni. Mi a 21. században egy posztmodern korban élünk, annak kihívásaival, ami egy elnőiesedő társadalmat jelent, tehát a Bibliának a patriarchális szemléletével szemben azt látjuk, hogy ez a női egyenjogosítás, ez mintha átbillent volna egy kicsit a másik oldalra, és a nők néha kezdenek túl előre törni, vagy olyan szerepeket, olyan dolgokat magukra vállalni, amik talán már nem feltétlenül az ő feladataik lennének. Az mindenképpen tény, hogy a fiainkat döntően és többségében nők tanítják és nevelik. Tehát óvodától kezdve szinte az egyetemig az oktatásban a nők részaránya sokkal nagyobb. Egyéb pályákon is érezni az elnőiesedést. Ennek ugye azt mondják két oka van, az egyik az, hogy a nők néha erőszakosak, a másik oka, és ezen érdemes nekünk elgondolkozni, amikor azt mondják, hogy a férfiak passzívak. Tehát egy passzív férfi mellett egy nő mindig arra kap indirekte ösztönzést, hogy akkor vegye át a kezdeményezést, és ő lépjen valamit, ha ez a tutyi-mutyi férfi nem teszi meg, amit kéne. És valahova ide vezetik vissza, vagy sokan mondják, ugye az első bűnesetnél is, hogy az Ádám fő bűne pont a passzivitás volt, hogy nem lépett közbe, nem szólt, hogy hoppá, ez így nincs rendjén, álljon meg a menet, Isten valami egészen mást mondott, hanem mintegy hagyta Évát, hogy ebbe a dologba a kezdeményezését meg is valósítsa, és aztán persze együtt kapják a büntetést és a következményeket. Sőt, ugye nők azt mondják, hogy a férfiak annyira passzívak, hogy sokkal több férfi elköltözne otthonról, ha tudná, hogy hogy kell összecsomagolni. Isten a társadalmat, az emberi közösséget három alappillére építi, vagy építette, és ezekre azért úgy alapvetően azt látjuk, hogy férfiakat szánt, vagy férfiakat helyezett oda, és az oda helyezett férfiaknak megfelelő feladatokat is adott. Tehát kicsit visszafelé haladva, azt mondta, hogy vannak országok és népek, és ezeknek legyenek vezetőik, kormányuk, vagy ugye eleinte királyság volt, és sokan nem gondolnak arra, amikor egy országról gondolkoznak, vagy akár csak a saját kormányunkról, nem szoktunk úgy gondolkozni, hogy hát igen, ezt Isten tette fölénk, tetszik, nem tetszik, ez van. Részben azért nem tesszük ezt, mert valamilyen szinten egy picit hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy Isten már Mózesnek megmondja, hogy, és ott le is írja, hogy igen, lesz királyság. Most ezt nem olvassuk fel ezt a szakaszt, 5 Mózes 17, 14-től 20-ig, tehát ajánlom mindenkinek, akinek így az államhatalommal és a kormányzással kérdései vannak, vagy szeretné a bibliai mércéhez igazítani őket. Itt is elmondja, hogy igen, majd lesz egy idő, amikor királyt fog követelni a nép, de a királlyal szemben igenis vannak elvárások, mondjuk amik a legérdekesebbek, vagy számunkra figyelemre méltók, hogy azt mondja, hogy királynak ugye legyen saját bibliája, és azt olvassa, meg mindenféle egyéb dolgokat leír Isten, de azt mondja, hogy vannak népek, és a népeket igenis vezetni kell. És ebbe a vezetésbe emberek kellenek, és ezeknek az embereknek megvannak a különböző kvalifikációik. Most persze nem úgy gondolkozunk, és jó keresztény ember nem mindig törekvő, és nem akarom én az én gyerekem politikus legyen, vagy pláne valami komolyabb pozíciót betöltsön. Én azt mondom, hogy hagyjuk Istennek ezt a szabadságot meg. Igenis jó lenne, ha több keresztény ember jutna az ország vezetésébe, ha az országban megszülető döntések igenis tükröznék azt a bibliai értékrendet, amit Isten a saját népére már ott, még az ország, illetve a nép megalakulása folyamatában megmondott, hogy milyen vezetést és hogyan kellene csinálni. A második ilyen pillér vagy oszlop lenne a gyülekezet, és a gyülekezet vezetésére is nagyon konkrét, nagyon határozott tanácsok vannak. Itt a Timóteushoz írt levél elmondja, hogy a püspökök, illetve a diakónusok milyen emberek legyenek. Természetesen most nagyon jó helyzetben vagyok, én nem tudom, hogy itt hogy történik a presbiter választás, tehát nyugodtan beszélhetek erről, hogy azt tapasztaltam itt ott amott, más gyülekezetekben levő emberekkel beszélgetve, hogy többször hallom ezt, hogy igen, ez az első században Pál apostol esetében így volt, de nekünk nincsenek ilyen embereink. Tehát kénytelenek vagyunk, hozott anyagból dolgozunk, tehát tudjuk, hogy a mi embereink nem felelnek meg ennek, de nincs jobb. És akkor most mi van? Nem egyszerű a kérdés, de tény, hogy úgy is kell gondolnunk a fiainkra, hogy az érettségüket valamilyen szinten részben az fogja lemérni, hogy valamilyen lelki közösségben képesek-e valamilyen feladatot elvállalni, valamilyen felelősséget magukhoz ragadni vagy elfogadni, és azt kivitelezni, megcsinálni, és mintegy ezeknek a jellembeli és erkölcsi elvárásoknak megfelelni. Egy közösség kontrollja alá helyezni magamat. Tehát azt mondani, hogy én ehhez a gyülekezethez, vagy ehhez a közösséghez tartozom, és mintegy megengedem ennek a közösségnek, hogy belelásson az életembe, és mintegy elszámolok, vagy azt mondom, hogy hajlandó vagyok olyan dolgokról is elszámolni, amivel esetleg egy munkahelyem vagy más kapcsolataimban nem feltétlenül mondanám el, hogy mi van a szívem legmélyebb. Tehát a második sorozat pedig a diakónusokról hasonló módon megállapításokat tesz. A harmadik terület, annak a széknek a harmadik lába, és ugye fizikából tudjuk, hogy a stabilitáshoz a három alátámasztási pont az nagyon fontos, és amit manapság tapasztalunk ilyen rendellenességeket a társadalomban, az részben pont ebből adódik, hogy ez a három láb ez valahogy nagyon rozogán áll, és némely lábak talán, mintha ott se lennének rendesen, és hát egy olyan szerkezet nyilvánvalóan nem tud stabilan megállni. Isten a férfiaknak a családban is vezető szerepet adott, ami nem azt jelenti, hogy diktátori szerepet, vagy hogy ő mondja meg mindig az igazit. Habár a fiaimban egy időben egy ilyen kép kialakult, és nem tudom, hogy sikerült-e kiverni a fejükből. Tehát azt mondták, hogy bezzeg a papának milyen jó, ő azt csinál, amit akar. Mert valahogy úgy megértették ezt, hogy az édesanyjuk nem mindig válaszolt bizonyos kérdésekre, azt mondom, hogy az édesapátokkal megbeszéljük, és majd megmondjuk, mi van. És apa kivel beszéli meg? Neki ki a főnöke? És úgy élték meg, vagy úgy érezték meg, hogy na, de jó lesz, ha majd én is apa leszek, mert akkor nem fog senki dirigálni. És mindig elmondtam nekik, hogy igen, ha apa leszel, akkor majd lesz egy csomó más felelősséged, ami együtt jár ezzel a szereppel. Gondolom jól ismert ige szakasz az Efézusi levélből, házasságra készülő vagy házasság gondolatával foglalkozó fiataloknak mindig szoktam kiemelni ebből is részeket, tehát azt mondani, hogy nézd csak, mit mond itt Pál apostol, vagy mit mond a Szentírás. Találkoztál egy lányjal, megszeretted, tetszik, kész vagy érte odaadni az életedet? Kész vagy érte mindent feladni? És amikor az ember úgy jól tudja ezt a kérdést feltenni, akkor jól el is tudja gondolkoztatni a lelkes fiatalokat, hogy az egy dolog, hogy szeretek egy lányt, az egy dolog, hogy úgy gondolom, hogy vele fogom leélni az életemet, és az egy másik dolog, hogy ez mibe kerül nekem. És próbálom mindig elmondani nekik, hogy ez nagyon sokba kerül. Mint hogy az ingyen kegyelem is nem ingyen van. Istennek az nagyon sokba került, hogy mi megváltást nyerjünk. És a családban működő dolgok is a családban felelősséget vállalóktól nagyon sokat igényelnek. A családi vezetésnek egy másik aspektusa 5 Mózes 6-ban található, ahol is azt mondja Isten, hogy a férfiaknak, az apáknak az a feladata, hogy az igét, Isten igéjét, mintegy a történelmet, hogy mi történt a néppel, ezt és a törvényt, mint egy ismételgessék, mondogassák a gyerekeiknek. Ez egy olyan dolog, amit nem szeretünk tenni, tehát az iskolai feladatok között is ez a legrosszabb, amikor valamit be kell biflázni, gyerekeink próbálják is kikerülni, ahogy csak lehet, minél kevesebbet kelljen ilyen unalmas dolgokkal foglalkozni. Erre szülők próbálják azt csinálni, elkötelezett lelki emberek, hogy hát próbáljuk meg érdekessé tenni a bibliai történeteket, próbáljuk meg érdekessé tenni Isten törvényét, és hát keressük meg azt az utat és módot, ahogy a gyerekeinket rá tudjuk vezetni arra, hogy mi az, amit Isten mondott. Az egyik, amit ugye a magyar jogrend is, meg általában minden jogrend tartalmaz, hogy a törvény nem tudása nem mentesít annak betartásától, és ezt valamilyen szinten a gyerekeinkkel szemben is alkalmaznunk kell, hogy fiam, tudnod kell Isten törvényét, nekem, mint apának az a feladatom, hogy ezt elmondjam, mert az, hogy te nem tudod, ettől még ezek az igazságok rád ugyanúgy fognak hatni. Ugyanúgy megütöd a bokádat, hogyha nem tartod be azt, amit Isten mondott. A gyerekeinkkel való foglalkozásnak, és valamilyen szinten talán ez is egy olyan fiús dolog a példabeszédek könyve, Salamon amúgy nagyon jó példáját adja annak, aki a világ legbölcsebb embere, a legnagyobb bölcsességeket írja le, és meglepő módon ő az, aki leginkább nem tartja be a saját életére vonatkozóan az általa adott bölcsességeket. De ez megint egy olyan pont, ahol nem azon kell megütköznöm, hogy Salamon nem tartotta be, hanem azt kell figyelembe vennem, amit Isten nekem mondott. Tehát azt mondja itt Salamon, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Tehát nem Józsi bácsi módon, nem mindenféle könyvtárba található módon, hanem a neki megfelelő módon. Ami nem egy egyszerű kérdés megtalálni, hogy mi az, ami a gyereknek megfelelő, mik azok az igazságok, amiket akkor is el kell mondanom, ha most kellemetlen, vagy most úgy néz ki, hogy a gyerek nem fogékony rá, nem akarja megtanulni, nem csinálja, amit mondok, úgy tűnik, hogy nem hat rá. Hinnünk kell azt, amit Isten mond a saját igéjéről, egyrészt, hogy nem tér vissza üresen, másrészt megpróbálni azokat az igazságokat megragadni és továbbadni nekik, amikről tudjuk, hogy örökké való, Istentől jövő tanítások és igazságok. És később, vannak dolgok, amikben nincs azonnali visszacsatolás, vannak dolgok, amikben meg kell várni az idejét. És azt hiszem, így középkorú, meg idősebb emberek gyakran vannak úgy, hogy aha, most már értem, és ezt is megköszönném édesapámnak, ha élne, mert most már tudom, hogy mit mondott, vagy tudom, hogy amit mondott, az mit jelent. Tehát miközben ezt a táblázatot próbáljuk kitölteni, és hát ez ügyben az a javaslatom, hogy érdemes az embernek a feleségével leülni, mi annak idején azt találtuk hasznosnak, vagy működőnek, hogy ilyen fél éves ciklusokba csináltuk, tehát nyáron volt egy ilyen tervező alkalom, amikor leültünk, és akkor megbeszéltük, hogy ősztől a következő fél évben, hogy indul az iskola, mit akarunk a gyerekeinkkel csinálni, milyen területen, milyen gyakorlatokat, vagy mit szeretnénk fejleszteni rajtuk. Javaslat az, hogy általában érdemes egy területet kiválasztani, tehát azt mondani, hogy most nem érdekel a többi, most mit tudom én, tanulásban nagyon el van maradva, most akkor ezt a bölcsesség területén tessék elővenni, és most ebben a fél évben ezt fogjuk hangsúlyozni neki, és majd egy következő fél évben lehet, hogy egy másik területen szorul megerősítésre vagy segítségre. Felvetődik az, hogy amikor ugye tanítjuk a gyereket, hogy mit tanítsunk és hogyan. Na most ez egy olyan témakör, ami van még itt 20 perc, tehát nem hogy 20 perc, az mindegyik sárga kis box az önmagában megér egy órát, vagy többet is akár, azokról részletesen beszélni. Tehát a mit tanítsunk területén az első nyilvánvalóan Isten igéjét. Ha a gyerek otthon nem tanulja, nem hallja Isten igéjét, természetesen ettől még van olyan, hogy elkerül egy gyülekezetbe, bekerül egy ifjúsági csapatba. Nagyon sokszor találkozunk olyanokkal, akik középiskolásként, egyetemistaként kerülnek valamilyen gyülekezeti környezetbe, és ott kezdenek el Isten igéjével találkozni, és onnantól épül be az életükbe. A mi gyerekeinknek adjuk meg azt a lehetőséget, miután ebben a kiváltságban részesültünk, és aztán persze a kiváltsággal együtt teher is, sokszor, hogy ez a mi feladatunk, hogy Isten igéjét nekik továbbadjuk. A gyerekekkel kapcsolatban a második dolog alatta szinte mindenhol azt találjuk, hogy a gyerek feladata az engedelmesség. És ez egy nagyon nehéz terület, azt mondani, hogy akkor is engedelmeskedned kell, ha ezt te nem érted, vagy nem értesz velem egyet. És vannak helyzetek, amikor megmagyarázzuk a dolgot, és vannak helyzetek, amikor nincs magyarázat, te gyermek vagy, és engedelmeskedned kell. Ebből a szempontból nagyon érdekes, és jó ez a Jézus gyerekkoráról hozott történet, ahol Jézus azt mondja, hogy életkoromnál fogva most engedelmeskednem kell. És habár jobb lenne még egy kicsit, vagy élvezném itt a beszélgetést a teológusokkal, de én most megyek, mert az engedelmesség ezt kívánja tőlem. Amúgy nem egy népszerű gondolat, tehát hogy korlátokat állítani, a gyereknek nem szabadjára engedni, nem azt mondani, hogy és mindig megkérdezi, mit szeretnél, és mindegy a szülő, a gyerek ilyen értelemben szolgájává válik, hogy nekem szülőként az a feladatom, hogy mindenben az ő hát kényét, kedvét, szívevágyát beteljesítsem, hanem az a dolgom, hogy egy úton járjak, és azon az úton ő kövessen engem. A harmadik a tisztelet, ami ugye a tíz parancsolatban is benne van, sőt az új szövetség úgy idézi, hogy az egyetlen parancsolat, amihez ígéret is fűződik. Azon vitatkoznak, hogy ugye ez a hosszú élet egész pontosan mit jelent. Nyilvánvalóan nem konkrétan az illetőnek a hosszú életét jelenti, mert sok olyan embert ismerünk, aki szerette, tisztelte a szüleit, és mégis az átlaghoz képest is fiatalabban meghalt, hanem azt mondja Isten, hogy a nép hosszú ideig maradhasson azon a földön, amit megkapnak, hogy a társadalom tudjon működni. A szükséges az, hogy a gyerekek engedelmesek legyenek, illetve, hogy tiszteletet tanúsítsanak a szüleik iránt, az idősebb generáció iránt. Ezt valamilyen szinten nekünk kell a gyerekeink előtt megélnünk, úgyhogy ahogy foglalkozunk a saját szüleinkkel, példaként állni előttük, és azt mondani, hogy ez a te feladatod. Aztán, hogy ők mit csinálnak, arra már egy adott ponton túl nincs hatásunk. Nehéz kérdés a hogyan. Ugye az 5 Mózes 6-ban azt mondja, hogy ismételgest. És akinek serdülő gyereke van, az tudja, hogy időnként a türelmünket nagyon-nagyon próbára tudják tenni, tehát mintha egyik fülén be, másikon ki, de néha olyan, mintha be sem ment volna füle, egyből visszapattan, nem hallja. El kell mondani megint, meg megint, meg megint. És ez egy érdekes helyzetet teremt a szülőnek, és mi magunk is többször jártunk ugye a feleségemmel, hogy miközben ezen bosszankodtunk, rájöttünk, hogy hoppá, nem így van Isten is sokszor velünk? Hogy mond valamit, és nem csináljuk. Megint mondja, megint nem csináljuk. Megint mondja, és néha aztán drasztikusabban kell, hogy Isten lépjen, és ugye vannak, akik eljutnak erre a Jónás élményre, amikor elindulnak ellentétes irányba, és Isten azt mondja, hogy na, akkor most álljon meg itt a menet, egy kicsit fordítsunk a szereposztáson, és rendezzük át itt a színpadot, mert ez így nem jó, nem mehet tovább. De ez ne tartson vissza attól, hogy amikor a gyerek engedetlen, akkor ezt tudassuk vele, hogy engedetlen, és ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten meggyőződésünké tett. A másik a nevelésnek, illetve a gyerekekkel való foglalkozásnak a leghatékonyabb módszere a következményekkel való működés. Tehát amikor azt mondom, hogy valami rosszat teszel, annak a következményei rám is hatnak természetesen, de rá is kell, hogy hassanak. Tehát a szülő akkor teszi a legrosszabbat a gyereknek, ha a következmények alól mentesíti. Tehát amikor azt mondom neki, hogy tégy, amit akarsz, mindegy, hogy mi történik, majd én úgyis kihúzlak a csávából. A számítógépes játékok erre rájátszanak, tehát, hogy van még egy életem. Vagy megnyomom a reset, vagy a restart gombot, és akkor újra kezdjük az egészet. És hát legfeljebb elbuktam néhány pontot, de játszok tovább. Meg kell tanítanunk, hogy az élet nem így szól, nem erről szól, nem, vannak dolgok, amikkel nem lehet játszani, vannak dolgok, amikkel nem lehet játszani tovább, hanem igenis vannak következmények, amik tetszik, nem tetszik, rád is hatnak. Persze nyilvánvalóan vannak hosszú távú következmények, amikre csak fel tudjuk hívni a figyelmet, de tény, hogy az egyik legjobb módszer a felelősséget adni, illetve a következményeket visszadobni, visszahárítani a gyerekeinkre. Tehát mit tudom én, amikortól azt mondtuk nekik, hogy most ti csináltok ebédet, és ha nem csináltok meg, akkor nem lesz ebéd, akkor nem fogunk enni. Akkor azért csak megcsinálták az ennivalót, vagy tehát meg kell találni azokat az érettségi pontokat, hogy most ezen a szinten ezt lehet tőlük elvárni, azt viszont akkor bízzuk rájuk, és mondjuk azt, hogy tessék, csináld meg, ha nem csinálod meg, vagy rosszul csinálod, akkor majd ki kell javítani a dolgokat. Az utolsó itt, ez a jobb alsó tényező, az egyensúly tartva, ez az, amivel mindannyian küszködünk. Tehát az időben egyensúlyt találni, a dolgainkban egyensúlyt találni, a szeretetben, korlátozásban egyensúlyt találni, ezt mi magunk is menet közben tanuljuk. A szeretet korlátozásra, ugye van ez az egyik tipikus modell a zsarnoki, tehát amikor azt mondom, hogy én korlátozok mindent, és ha mindent megcsinálsz, akkor jól mennek a dolgok, de a gyerek ezt úgy éri meg, hogy szeretetet nem kaptam. Lehet fordítva csinálni, tehát amikor azt mondom, hogy jó, nincs semmi korlát, és elolvadunk a szeretettől, és szétfolyunk, és lehet ilyen engedékenyen is csinálni a dolgot, példát látunk rá sokat, és kellemetlen is, amikor mondjuk osztálytársaknál jön haza a gyerek, hogy de neki ezt is lehet, neki azt is megengedték a szülei, és nehéz elmagyarázni neki, hogy hát nézd fiam, azok a szülők engedékeny szülők, és én nem fogom ezt neked megengedni, vagy nem ebben a formában. Ennél talán még rosszabb a következő típus, a közömbös, tehát aki azt mondja, hogy nem törődöm vele. Tök mindegy, hogy mit csinálsz. Nem adom azt az érzelmi töltetet se, amit kérsz, nem adom azokat a korlátokat se, amik eligazítanának, csinálj, amit akarsz. És hát nyilvánvalóan azt szeretnénk elérni, és ez az egyensúlyi helyzet az, amit művészet elérni, és mindannyian érezzük ennek a nehézségét, amikor azt mondjuk, hogy mivel szeretlek, nem engedhetem meg, hogy korlátok nélkül haladj tovább. Mivel szeretlek, most bizonyos kellemetlenséget kell, hogy okozzak neked. Mivel szeretlek, ezért korlátok között vezetlek tovább. Érez férfiúságban az egyik legjobb példa, legalábbis számomra, Józsué, aki az élete végén is nagyon határozottan tudott kiállni Isten igéje mellett, az Istenhez való ragaszkodás mellett, mindamellett, hogy az a honfoglalás, ugye tudjuk, a történelemből nem sikerült tökéletesre, tehát nem írtották ki azokat a népeket, akiket Isten mondott, hogy írtsanak ki. Később látjuk, hogy bekövetkezett az, amitől Isten óvta őket, hogy ha nem teszitek, amit mondok, akkor az ő isteneik és az ő vallásuk meg fogja rontani az én népemet. Ez bekövetkezett, de Józsué életében még ezt látjuk, hogy nagyon erősen, nagyon határozottan kiáll, és azt mondja, hogy ha ti mást is csináltok, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Gyereket nevelni az olyan dolog, mint egy nagy hajót felkészíteni a tengerjáró útra. A hajónak nagyon sok mindenre szüksége van, és nem 5 perc, nem 1 nap, nem 1 óra, amíg a kellékeket fölteszik egy ilyen hajóra. Értenünk kell annyira a tengerészethez, hogy tudjuk, hogy mire van szükség azon a hajón. A mi hajónk már egyszer elment, és talán egy kikötőbe ki is kötött, és most az a feladatunk, hogy egy következő hajót elindítsunk egy olyan útra, amely útnak a végét mi már nem fogjuk megérni. Ha túl korán elindítjuk a hajót, akkor nem lesz elég muníció. Meg fog állni a tenger közepén, nem fog tudni célba érni, vagy csak nagyon nehezen, késleltetve, vagy a tenger hullámai között végzi. Ha túl sokáig visszatartjuk a hajót a kikötőbe, azt mondják, a hajó olyan, legalábbis a gyerek ebben a képben, hogy egyszer csak beindul a motor, és el fog indulni a hajó, és ha mi még fogjuk a köteleket, a hajó elindul. A kötelek elszakadnak, és a szakadó kötelek kárt tesznek a hajóban is, és a kikötőben is. A gyerekeinket nem könnyű felkészíteni úgy, amikor nem tudjuk, nem értjük, hogy milyen kor van, milyen időszak van, mit kell tennünk, mi az ő igényük, mi az, amiben tőlünk várnak segítséget. És amikor a hajó elindul, akkor már mintegy könyörtelenül érvényesül a vetés és az aratás törvénye, miszerint nem akkor aratunk, amikor vetünk, nem annyit aratunk, amennyit vetünk, és amit nem vetettünk el, azt ne is várjuk, hogy majd aratni fogjuk. Hogy az idővel is egy kicsit gazdálkodjunk, én azt hiszem lassan befejezném, azzal a gondolattal, hogy ha az ember valami felismerésre jut, akkor sosem késő valami újat kezdeni, sosem késő azt mondani a gyerekeinknek, hogy eddig valami nem úgy volt, ahogy szerettem volna, most Isten valamit megvilágosított, vagy megmutatott nekem, és mától, vagy holnaptól, mostantól én ezt szeretném veled másként csinálni, szeretném a saját szerepemet jobban betölteni a te életedben, szeretném azt tenni, amire Isten elhívott, szeretném azt tenni, ami a te épülésedet, a te éretté válásodat a legjobban szolgálja. Köszönöm a türelmet, és mielőtt még teljes álomba borulnánk, visszaadom a szót.
Köszönjük szépen, hát azt hiszem, hogy nagyon tanulságos volt ez az előadás is. Mindjárt gyorsan a csoportokat kijelöljük. Nagyon röviden néhány gondolat, amit a csoportbeszélgetésekre érdemes magunkkal vinnünk, vagy kérdés. Persze nem muszáj pont ezekkel foglalkozni, csak gondolatébresztőnek mondanám. Őrállók vagyunk-e? Őrállók a családban? Őrállók a gyülekezetben? Hogyan forgunk a gyülekezetben? Érett férfiként, vagy nem? Van-e és milyen közösségünk, ahol érni tudunk? Hogyan érhetünk egymás hite által? Miben érezzük magunkat éretlennek Isten előtt? Min kellene változtatnunk? A férj az apa szerepben, szolgálóként. Akkor egy imádsággal zárjuk le a mai alkalmat, egy hálaadó imádsággal. Úr Jézus, olyan hálás a szívünk a mai napért. Ma is annyi mindent tanítottál nekünk. Köszönjük, hogy talán vannak olyan dolgok, olyan pontok az életünkben, amelyekben érettebbek lehetünk. Hogy megérleltél bennünket egy-két kérdésben. De ha nem így történt, akkor is köszönjük azt neked, hogy itt voltál közöttünk, köszönjük azt neked, hogy rád figyelhettünk, köszönjük a közösséget, hogy együtt lehettünk ilyen sokan, és nem a világ zajával foglalkoztunk, hanem elcsendesedhettünk. Köszönjük a szolgálói hátteret, és kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, kinek a gyülekezetét, ahová hazamegy, és áld meg ezt a napot is a további évekre, hogy hadd váljon ez egyre inkább hagyománnyá, és hadd legyen évről évre egy olyan csapat itt, akik férfiaként te rád tudnak tekinteni. Kérlek, erősítsd a férfiak érettségét a gyülekezetünkben is, a családban is, nemzetünkben is. Hadd legyünk a helyünkön mindenhol. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. Isten áldjon mindenkit. Áldás békesség!